A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita. Minden, amit Hargita megyéről tudni kell. visitharkita.ro.
Szülőföldön okosan, mert a földnek lelke van. A műsor támogatója a Marosi Gazda Kft. www.rmgemaros.permarosigazda.
Perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Új program indult az elhízás és a kapcsolódó anyagcsere betegségek kezelésére Marosvásárhelyen. Egy összetett kezdeményezés, amely sürgető közegészségügyi problémát céloz meg. Az EndoSlim elhízás kezelési központ egy multidisziplináris csapatot fog össze, amely különböző szakorvosokból áll. A program célja az elhízás több tényezős eredetének kezelése strukturált személyre szabott terápiás protokoll révén, folyamatos megfigyeléssel támogatva. Mai meghívottam dr. Rab Andrea, kardiológus belgyógyász szakorvos. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Üdvözlöm a hallgatókat!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. EndoSlim, mit jelent ez a kifejezés, honnan jött?
Igen, az EndoSlim kifejezés tulajdonképpen egy szókapcsolat, ami a két részből áll, tehát az első az endokrinológiából származtatott rövidítés, tehát endo, ami azt foglalja magában, hogy ez a program egy endokrinológus által koordinált terv és fogyás. A slim pedig egyszerűen az angol slim szóból jön, ami karcsút jelent. Tehát így alakítottuk ki, hogy magába foglalja a lényeget tulajdonképpen, a karcsúsítást, a fogyást, a súlycsökkenést.
És akkor mi is ez a program tulajdonképpen?
De a program tulajdonképpen a fogyni vágyókat és azokat, akik túlsúly, tehát már túlsúly vagy elhízásban szenvedő páciensek, azokat célozza meg, akik már eldöntötték azt, hogy ezen változtatni szeretnének. Mi ebben nyújtunk segítséget, egy 3 hónapos tervprogram keretén belül, melyet elsősorban ugye endokrinológiára építünk, tehát a hormonális szakorvos fogja ezt koordinálni. Ő fog 3-szor konzultálni a pácienssel, de ugyanakkor részt vesznek dietetikusok, pszichológusok, egy általános egészségügyi felmérést végzünk, vérvizsgálatok, különböző paraméterek, testparaméterek és kiegészítő szakágak, úgy mint a kardiológia, gasztroenterológia és a tüdőgyógyászat. Ennek a célja tulajdonképpen a rizikótényezők felmérése, és hát hosszú távon a kialakult betegségek feltárása és azok kezelése is.
Tehát gyakorlatilag 3 hónap alatt próbálják megkeresni az okokat, vagy már, mert ugye mindenki azt várja, hogy ma elmegyek az orvoshoz, vagy ebbe a központba, holnaptól karcsú legyek.
Igen, tehát ez nem lehetséges. 3 hónap alatt terveink szerint egy 5-10%-os testsúly, fenntartható testsúlycsökkenést szeretnénk elérni. Tehát ezért az első hónapban és az első konzultáció után már elkezdjük a pszichológus és a dietetikus beavatkozásokat, tehát az étrend, a változtatást, a motivációt és a feltárás, valamint a kivizsgálások is az elején fognak történni, hiszen azokat minél hamarabb szeretnénk kezelni.
És visszahívják majd időnként a pácienseket, hiszen tudjuk, hogy a legnagyobb probléma az, hogyha akár csak a bűnözők, ha visszaesünk.
Igen, visszahívás lesz. Az első kontrollvizsgálat az 1 hónap elteltével fog történni, akkor újra felmérjük azt, hogy milyen állapotban van hogyan halad tulajdonképpen a páciens a fogyás útján, és mik az ő benyomásai erről a programról, és hogy érzi magát, és utána ez az első kontroll, és a harmadik hónap végén van a második kontroll, ami az utolsó, és itt már majd megbeszéljük, vagy hát igazából az endokrinológiai konzultáción belül a hosszú távú fenntarthatóságot, tehát hogy ezt hogyan lehet tovább folytatni, annak érdekében, hogy megtartsuk ezt a testsúlycsökkentést, illetve lehetőség szerint fokozzuk.
Gondolom, hogy nem a gyógyszerek az alapja ennek az egész rendszernek.
Nem, alapvetően nem a gyógyszeres kezelés, de van lehetőség gyógyszeres kezelésre is, és hát ez személyre szabottan fog megtörténni annak a meghatározása, hogy kinek van szüksége, és kinek nincs szüksége gyógyszeres kezelésre, illetve a már kialakult betegségeknek a kezelésére is.
Egyébként a mekkora társadalmi problémát jelent ma az elhízás, hogy tapasztalják?
Tehát ez egy nagyon statisztikák vannak erre, és világszinten az eredmény az, hogy több mint 1 milliárd elhízott ember van. Ez Romániában például nagyjából 60% túlsúly és elhízás együttese.
A lakosság 60%-a?
60%-a, tehát nem kimondottan túlsúly, de nem elhízás, de már a túlsúly a kategória is beleszámít. És hát ugye fiataloknál és gyerekeknél is a 10-18 éves kategóriában ez az arány már 30%.
És minek tudható ez be?
Tulajdonképpen az életmód az, ami elsősorban az elhízást azt kiváltja. Tehát nyilván van itt egy genetikai hajlam is, tehát beszélünk erről is, de ezen túl a mozgásszegény életmód, az étrendi problémák, a különböző betegségek, gyógyszerek használata mind-mind hozzájárulhat az elhízás kialakulásához.
Ennek a programnak a keretében meg tudják keresni a valódi okát az elhízásnak? Hát nyilván, mert az a céljuk.
Igen, a célunk az, hogy feltárjuk az összes lehetséges okot. Mivel ez egy összetett dolog, tehát amint említettem, több tényezős folyamat és több minden és befolyásolhatja az elhízást, ezért hoztuk össze ezt a csapatot tulajdonképpen, hogy mindenki a saját részét és specialitásán belül próbálja feltárni azt, ami oka lehet a betegségnek, ami fenntarthatja az obezitást, illetve amivel meg lehetne előzni mondjuk azt.
Vajon kivel könnyebb bánni mondjuk elhízás tekintetében, fiatalokkal, gyerekekkel, vagy már az idősebb korosztály, szóval gyerekeknél azért nagyobb az esély, hogy azt még helyrehozhatjuk, amit étrenddel, mozgásszegény életmóddal, vagy ne talán egyébbel elrontottunk?
Igen, tehát gyerekeknél ez könnyebben működik, hiszen az ők szervezetük könnyebben adaptálódik, ezért náluk, de a megelőzés a fontos gyerekkorban is, de ha már elindult az elhízás, akkor ott könnyebb, igen, és hosszú távon könnyebb megtartani.
Új program indult az elhízás és a kapcsolódó anyagcsere betegségek kezelésére Marosvásárhelyen. Egy összetett kezdeményezés, amely sürgető közegészségügyi problémát céloz meg. Mai meghívottam dr. Rab Andrea, kardiológus belgyógyász szakorvos. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvasarhelyi.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Azt írja egy hallgató SMS-ben, mikor számít elhízottnak az egyén, hogy számolják ki az ideális testsúlyt? Vannak ezek a bizonyos BMI kalkulátorok?
Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Valóban tudnunk kell, hogy mi az az elhízás, tehát mit nevezünk elhízásnak, hiszen addig nem tehetünk semmit ellene. Tehát elhízásnak azt nevezzük, amikor a szervezet többlet súlyt, többlet zsírszövetet halmoz fel, tehát olyan zsír, amire nincs szüksége, illetve nem tudja azt hasznosítani, és ezért elraktározza. Most hogyan mérjük? Tehát több mérési mutatónk létezik. Ami általánosan elfogadott, és mindenki számára elérhető, az a testtömegindexmérés. Ez a súlyt a magasság függvényében határozza meg, tehát kilogramm a négyzetméterre. Ennek értelmében 20 és 25 között normális testsúlyról beszélünk, tehát 20 és 25 között a normál, tehát egészségügyileg normális testsúly, nem esztétikáról beszélünk. 25 és 30 között már túlsúlyról van szó, illetve 30 fölött elhízás vagy obezitás. Ezt megint csak három kategóriába osztjuk, 30 és 35 között egyes típusú elhízás, 35-40 között kettes típusú, és 40 fölött már súlyos, hármas típusú elhízás, morbid obezitásról beszélünk. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a testtömegindex, mivel a súlyt az csak a magasság függvényében értékeli, ezért kiegére van szükségünk, és ezek közül a legfontosabb, ami egyébként kardiovaszkuláris kockázati tényező is, az a derékkörfogat. Tehát a derékkörfogat férfiaknál 102 cm, illetve nőknél 88 cm fölött számít diagnosztikus értékűnek. Hát ugye, ha egy egyszerű példát mondunk, akkor egy 30 éves, 190 cm magas atléta férfinek is lehet a testtömegindexe nagyobb, hiszen izmos és súlyos, de ugyanakkor a derékkörfogat az megmutatja nekünk, hogy ott viszont nincs gond.
Tehát a sörhas az nem egyenlő a kockás hassal.
Nem.
Hétköznapi nyelven.
Így van,
ugye?
Így van.
Most egyszerűen azt ki lehet számolni, vagy az már valamire adhat kiinduló pontot, hogy is van, akkor elosztom a test súlyomat, a
súlyomat a magasság négyzetével. Igen.
A magasság négyzetével.
Ezt egyszerűen ki lehet számolni, akár ceruzával is, de ha nem, akkor erre vannak nagyon jó applikációk, és az interneten is vannak erre képletek, tehát egyszerűen csak be kell pötyögni a magasságot, a súlyot, és már is megkapjuk az eredményt, sőt, még azt is, hogy melyik típusba tartozunk.
Igen, ezeknél viszont én is néztem ezeket a úgynevezett BMI kalkulátorokat.
Így van, body mass index angol.
Életkor is fontos, ez miért számít? Azt is kéri?
Igen, hát alapvetően nem, de vannak olyan formulák, amelyek kérhetik, pont ezért, amit mondtam az előbb, tehát, hogy nem mindegy, hogy gyerek, felnőtt, vagy idősebb, nem mindegy, hogy hány évesek vagyunk, és milyen fittségi állapotban vagyunk éppen. Tehát ez.
Azt írja egy hallgató SMS-ben, apropó, itt beszélgettünk a zenei pihenő előtt, hogy a derékkörfogatot, igen, mérni kell, hogy ezt tulajdonképpen kérde egy hallgató, hogy és hol mérik, hol kell mérni igazából.
Ja, ez egy nagyon egyszerű mérés, tulajdonképpen veszünk egy centist, mindenkinek van otthon, és álló helyzetben, normális légzés mellett, egyenes testtartással a köldök fölött, behúzni nem kell, illetve ne vágjon be a mérőszalag, derék fölött 2 centiméterrel mérjük, egy körfogatot mérünk. Tehát ennyi. És akkor ez már egy mutató. Ott, ahol mondjuk határeset a mérés, ott nyilván mi így is újra fogjuk mérni majd a kivizsgálások során, de ott, ahol határeset, ott egy kicsit jobban oda kell figyelni, viszont ahol nagyobb jóval meghaladja a mértéket, az méretet, az már azért egyértelmű.
Egy másik hallgató ír SMS-ben, jó napot kívánok! A modern életmód egyik rákfenéje az elhízás és a túlsúly. Rengeteg tanács, diéta, kezelés, módszer, fogyókúra, stb. Kering a köztudatban. Amiről kevésbé szól a fáma, a vérkeringés állapota, azaz az erek falára történő lerakódások, eltömődés, szükületek meg hasonlók. Kérdésem, hogy az életmód, pontosabban a túlsúly és a vérkeringés állapota mennyire van hatással egymásra? Köszönöm, Zsé Ilona, írja ez önnek a szakterületen.
Így van, ez a szívérrendszeri következményei az elhízásnak, és nagyon fontos itt tudni, hogy főleg a hasi elhízás az, ami kockázati tényezőnek számít ebből a szempontból. Az úgynevezett viszcerális, tehát a has és a szervek köré lerakódó zsírszövet, hiszen ez egy kicsit másképp viselkedik, mint a többi, ennek ugyanis metabolikus hatásai vannak. Hát ez a zsírszövet képes hormonokat, jelző molekulákat és gyulladásos faktorokat termelni, aminek a következménye az, hogy szívérrendszeri betegségek alakulnak ki, úgy, mint magas vérnyomás, és ahogy nagyon helyesen a hallgató írta, érszűkület. Tehát azáltal, hogy a zsír anyagcserét befolyásolva megnöveli a vérben keringő zsírmennyiséget, koncentrációt. Nos, ezek lerakódnak, úgymond beépülnek az ereg falába, és beszűkítik azt. Beszűkítik több szervrendszer szinten is, tehát a szív szintjén a koszorúereket szűkítik, ami következményesen hosszú távon elzáródást, és ugye miokardiális infarktust okozhat, beszűkíthetik a lábakon, a periférián, ami érszűkületet okozhat, tehát perifériás érbetegséget, vagy az agyéreg szintjén stroke, vese, és tulajdonképpen bárhol, ahol érrendszerünk van.
Igen, és ez ellen hogyan küzdhetünk? Hát
ez ellen megint csak egy összetett módon tudunk fellépni. Elsősorban csökkentenünk kell a hasi zsírszövetet. Ugye kevesebb zsírszövet, kevesebb káros anyagok termelődése, de ugyanakkor fel kell mérnünk az érrendszer állapotát és a szív állapotát is, és azt is megfelelő módon, akár gyógyszeres kezeléssel is, beavatkozással is kezelnünk kell. Most, amit tudni kell a zsír anyagcseréről, ugye ott főleg a koleszterin és a triglicerid szint az, amit nézünk. A triglicerid szint az nagyon jól befolyásolható fogyással és étrenddel, valamint mozgással kiegészítve, tehát életmódváltással az csökkenthető. A jó koleszterin, az úgynevezett HDL koleszterin szint az jól növelhető, viszont a rossz koleszterin az kevésbé, tehát az LDL koleszterin az kevésbé befolyásolható, ezért laboratóriumi, tehát véranalízisekre van szükség, és hosszú távon nagyon gyakran gyógyszeres kezelésre.
Bizonyára sokan elővették a mérőszalagokat, hiszen Éva írja SMS-ben, mennyi a határkeret, ezt a zeneszám előtt elmondtuk. Lejegyeztem, férfiaknál 102.
Férfiaknál 102 cm, nőknél 88.
Tehát akkor, kedves Éva, ennyi, 88-at tessék mérni, ha saját magát méri, vagy 102, vagy annál kisebbet, hogyha
férfitársát.
Igen, említette, hogy több orvos is részt vesz ebben a kivizsgálásban. Például a tüdőgyógyászati konzultáció és spirometria miért szükséges?
Ez szükséges, mivel a tüdőgyógyászat keretén belül nagyon gyakran felfedezünk olyanokat, hogy obstruktív apnoé szindróma. Tehát az elhízott embereknek a nyaki régióra lerakódott zsírszövet miatt nagyon gyakran éjszaka, horkolás, akár a légzés elakadása figyelhető meg, és ilyen körülmények között a szervezet egyrészt nem jut elégséges oxigénhez az agyi régió, másrészt meg hát ugye folyamatosan ébredési állapot van, tehát az alvás minőségét ezt rendkívül rontja. És ugyanakkor ezt is hozzátenném, hogy az obstruktív apnoé szindróma az szívérrendszeri kockázati tényező is. Tehát önmagában ez egy betegség, de ugyanakkor egy kockázati tényező, úgy, mint a cukorbetegség is. És ezt mérjük fel tulajdonképpen a tüdőgyógyászati vizsgálat során, tehát az obstruktív apnoé szindróma, illetve a hipoventilációs szindróma, ami a megnövekedett térfogatú mellkas következtében alakul ki, hogy ezek a páciensek gyakrabban és kisebb mérték, kisebb volumenű levegőt vesznek, tehát valamilyen szinten csökken a légzőszerv hatékonysága.
Miért kell a pszichológus is a csapatban? Lassan mindenhova kell a pszichológus.
A pszichológus az nagyon fontos, már az első körben ott lesz, és támogatást nyújt, hiszen azt azért tudni kell, hogy az elhízott emberek életminősége rosszabb, mint a nem elhízott társaiké. Nagyon gyakran önképzavar, depresszió, akár már fennálló betegség, pszichés betegség, ami kezelés alatt van, és hát a motiváció hiánya is jellemzi ezeket a pácienseket, úgyhogy igen, a pszichológiai kezelés az, az egy fontos eleme ennek.
Igen, mi a legfontosabb, az elszántság és az akarat, vagy hogy induljon hozzá az ember, mondjuk, hogy kezdjen hozzá egy ilyen programhoz?
Nagyon fontos a határozottság, tehát amikor már megszületett a döntés. Én egyébként azt látom, hogy nagyon sok emberben ez már megszületett, de a legtöbben nem tudják, hova forduljanak, tehát a praxisom során olyan kérdések merülnek fel, hogy mit ehetek, vagy mennyit mozogjak, vagy milyen analíziseket csináljak, hogy ezt megoldjam. És az emberekben már ott van a szándék arra, hogy ezen változtassanak, hiszen érzik a mindennapjaikban. Van, aki tudja, van, aki nem, de az elhízás az élet hosszat is jóval megrövidítheti hosszú távon.
Uh-huh. És hát gondolom, hogy a táplálkozási konzultáció az talán a legfontosabb, vagy feltétlenül az étkezés az oka az elhízásnak vajon?
A legtöbb esetben az oka, tehát a legnagyobb oka az igen, tehát az étkezés, de nem önmagában az étkezés, hanem a többlet kalória bevitel. Tehát valahol a szükséglet és a bevitel közti arány megbomlása, és ezért igen, a dietetikus és a nutricionista az egy alappillére a kezelésnek.
Hogyan csökkenthetők az elhízással társuló kockázatok?
Először is fel kell ismerni, tehát időben el kell indulni, és ki kell vizsgáltatni, tehát ha valaki tudja magáról azt, hogy már a szüleinél és a felmenői voltak túlsúlyosak, akkor minél fiatalabb korában, akár gyermekkorban, de ez nyilván szülők felelőssége, minél fiatalabb korban el kell ezt indulni, és egy kicsit kivizsgáltatni, hogy milyen állapotban van jelenleg. Tehát mi ezzel kezdjük majd, hogy egy alap egészségügyi felmérés, és akkor onnan hogyan indulunk, ez már személyre szabott.
Egy másik kérdés, még mindig a derékkörfogatnál, ez egy új fogalom, valóban én sem hallottam még máig róla, azt írja egy hallgató, a magasság mennyire befolyásolja? 178 cm-es magassággal is 88 cm kell legyen nőknél?
Igen, a derékkörfogat pontosan ezért van, mert a testtömegindex, ahogy már mondtam, a testtömegindexben benne van a magasság, igen, tehát az csak a magasságot veszi figyelembe. A derékkörfogat viszont nem, tehát ott nem számít a magasság.
Igen, azt olvasom, hogy fenntartható testsúlycsökkentésre vállalkoznak, vagy ezt szeretnék elérni, hogyan? Hogyan tartható fenn ez a testsúlycsökkenés? Mit kell utána tennie annak, akinek sikerül lefogyni? Nem könnyű, de utána azt hiszem, hogy megtartani azt a testsúlyt talán még nem nehezebb, mert azt is meg kell valahogy őrizni.
Nehéz. Minden körülmények között nehéz. A fenntarthatóságnak a lényege az, hogy nem egy hirtelen és egy nagyon nagy mennyiségű fogyásról beszélünk. Tehát egy 5-10%-os testsúlycsökkenésről van szó, és ezt mérhető eszközökkel, visszaigazolással próbáljuk a páciensnek bemutatni, hogy igen, valóban még akkor is, ha ő nem érzi, vagy nem látja a tükörben, az 5-10%-ot elérte, 5-10%-ot csökkent a vérnyomás, tehát mondjuk a vérnyomás csökkentő gyógyszerből visszavehetünk, vagy akár el is hagyhatjuk. Javult a jó koleszterin szint, javult a jó koleszterin, rossz koleszterin, stb. Tehát, hogy ő látja azt, hogy van eredmény, mérhető eredmény. Derékkörfogat például. Nem 102, hanem már mondjuk 90-nél vagyunk, és ez még mindig túlsúlyos, még mindig elhízás van, és ezt hosszú távon folytatni kell, akár egyéni, akár visszajáró páciensként, de ez a lényeg, hogy lássa az eredményt, és nem egy ilyen fantasztikus eredményről beszélünk, hanem egy olyanról, amit megtartható, egy életmódváltásról. Tehát vannak tanulmányok arra, hogy az életmódváltást elősegítő programok, azok hatékonyak. Pont ezért, mert van visszaigazolás, van mérhető eredmény, van motiváció, és nyilván, amit elsajátít a beteg majd, az étrend, a mozgás, és hogy hogyan, milyen nézőpontból tekintsen erre, erre az ő helyzetére, ez hosszú távon ez befolyásolja, és ez fenntartható kell, hogy legyen.
Igen, ezért sajnálom, hogy nincs itt a pszichológus kollégája is, hiszen azt hiszem, hogy ma ezzel küszködünk szinte mindannyian a leginkább, hogy fenntartható legyen, és hogy életmódváltás, miközben annyi gonoszság és rossz input leselkedik ránk, és nem csak leselkedik, hanem érint bennünket nap, mint nap.
Így van, így van. A kellemetlen, vagy az életmódnak a nehéz, vagy rossz életmód, az tulajdonképpen a társadalmi szinten is jelen van. Tehát nagyon gyakran ezek a páciensek stigmatizálva, illetve diszkriminálva is lehetnek, ami szintén ront a helyzete, és akkor ugye jön egy ilyen paradox evés, tehát stressz evés, és ez még jobban ront a helyzeten.
Kardiológus szempontjából miért fontos az, hogy csökkentsük a testsúlyunkat, nyilván azok esetében, akik elhízással küzdködnek?
Hát a kardiológiai szempontból azért nagyon fontos, mert az elhízásban, tehát az elhízott betegek kétharmada szívérrendszeri betegségben haláloz el, tehát a mortalitás az magasabb, akár 10 évvel is lerövidítheti az életet, és általában ez a magas vérnyomás, a szívelégtelenség, a szívinfarktus és az érszükület következménye, tehát kétharmadban. Úgyhogy ezeket a betegségeket, ha nem is tudjuk megelőzni, de már tudunk róla, az egy nagy előny, hiszen már kezelhető, és jóval csökkenthető az elhalálozás.
Mi következik? Mekkora futamidejű ez a program egy személy esetében? Hogyha jelentkezik, akkor mennyi idő múlva hát láthatja az eredményeket, vagy biztos lehet abban, hogy eldöntötte azt, hogy ő fogyni akar?
Nos, ez még nagyon új, nincsenek még visszajelzéseink, de én úgy gondolom, hogy már az, hogy jelentkezik rá, ez már egy döntés, itt már megszületett egy döntés. És hogyha ennek a páciensnek sikerül végig vinni ezt a 2 vagy 3 hónapot, ez egyéntől függően, akkor itt már van egy siker. Hosszú távon mindenképp az önmotiváció is kell, de lehet akár folytatni is, ez erre a sémára ráhúzva, és lehet még folytatni utólag is.
És akkor, mit tudom én, fél évente, évente visszahívják a
pácienseket? Nos, akinél úgy látjuk, hogy szükséges, igen, azokat visszahívjuk természetesen. Annak függvényében, hogy milyen társbetegségei vannak, mi az, amit még követnünk kell. Mert ha magas vérnyomásos, hogy egy példát mondjak, akkor igen, a kezelés elkezdjük, és 3-6, illetve évente ezt újra kell nézni, újra kell értékelni analízisekkel, klinikummal, és a kezelésen változtatni időnként szükséges.
Igen, itt van egy példa, Judit írja a Székelyudvarhelyről. Miért van az, hogy 60 kg-os vagyok, 1,64 méter, koleszterinem 259 mg per deciliter, triglicerin 184, az LDL 177. Mit kell csinálni, hogy jó legyen? Tehát ezek már magas értéknek mondható?
Igen, ha jól értem, akkor ez már a metabolikus szindrómának a komponensei. Tehát a metabolikus szindróma az, ami 5 részből áll, de is ezek közül 3, ha jelen van, akkor már diagnosztikus értékű. Tehát a magas vérnyomás, a derékkörfogat, a magas triglicerid szint, ahogy a hallgató is írja, a magas cukorszint, a koleszterin nem, hanem a triglicerid van benne, a cukorszint és a jó koleszterin, ami alacsony. Itt megint különbség van nő és férfi közt. De ahogy a Judit írta, tehát neki már a triglicerid szintje ugye 150 mg per deciliter fölött van, tehát az 170, de derékkörfogatot nem írt, de van itt még egy vérnyomás is talán, tehát magas vérnyomás nincs. Tehát csak a triglicerid és az összkoleszterin szint van. Tehát innen nehezebb megmondani, nem tudjuk pontosan, hogy abból a jó mennyi és a rossz mennyi, mert lehetséges, hogy a jó mondjuk az nagyobb.
Azt írja LDL 177.
Igen, és a HDL az, ami nekünk ebben az esetben fontos, de az LDL is mondjuk nagyobb. Ha nincs magas vérnyomás, és nincs derékkörfogat, ahogy beszéltük, paraméter, akkor ez még csak mondjuk 2 a metabolikus szindrómából, de már határeset, hiszen ha egy kicsit a vérnyomás is kiugrik, akkor már kezelendő. A triglicerid szint, ahogy említettem, viszont nagyon jól csökkenthető étrenddel.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát desztináció. Visithargita.ru.
Szülőföldön okosan, mert a földnek lelke van. A műsor támogatója a Marosi Gazda Kft. www.rmgemaros.permarosigazda.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam dr. Rab Andrea kardiológus belgyógyász szakorvos volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm én is a meghívást.